Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez itt a Góranga, a védikus kultúra magazinja, és a mai adás egy folytatása lesz az Ájurvéda sorozatunknak, melyben Károly Bánki Viktória ájurvéda terapeuta és természetes gyógymódtanácsadónk, a riport alanyunk. Köszöntünk itt a stúdióban.
Szép napot mindenkinek!
A sorozat első részében nagyjából tisztáztuk az ájurvéda helyzetét a gyógyító rendszerek között, illetve megismerkedtünk veled, mint terapeutával, illetve hát nagyon fontos, hogy elkezdtük az alapozást, hiszen átbeszéltük, hogy milyen testtípusok, milyen alkatok léteznek, miket különíthetünk el. Alapvetően ugye arról beszéltél, hogy három tiszta testtípus van, illetve összesen, hogyha a keveredéseket nézzük, akkor összesen 7. Viszont arról azért nem esett szó, hogy mi köze van ezeknek a testtípusoknak, vagy dóságnak, ahogy nevezted, a betegségekhez, vagy a diszfunkciókhoz. Hogy min múlik az, hogy valakinek ez nem működik normálisan, vagy hogyan lehet ezen változtatni?
Hát igen, ugye ott fejeztük be körülbelül ezt a személyes testtípus meghatározást, hogy van mindenkinek egy testtípusa, és abban különböző arányban vesznek részt, ugye ez a három fő dósa, ugye a váta, pita, meg a kapa. De hát ezek a dósák ugye egy csomóféle fajta funkcióhoz kötődnek, ezt talán ugye mondtuk az első adásban, hogy mindegyiknek megvan a saját feladata, hogy az egyik a mozgást, a másik a stabilitást fogja hozni magával. És igazából ugye az történik, hogyha valamiféle fajta harmóniátlanság jelentkezik a szervezetben, ez lehetnek külső vagy belső okai, tehát a belső okok között talán az egyik legalapvetőbb az mondjuk a stressz, ugye itt a nyugati társadalomban, ez már ki tudja billenteni a harmóniából ugye a kis testünket, és akkor valamelyik dósa elkezd túlsúlyba kerülni. De lehet külső oka, tehát lehet például egy nagyon erős kánikula, vagy lehet egy nagyon hideg tél, amivel ugye a normális esetben nekünk a természettel együtt kellene tudnunk élni, és ebbe benne vannak ezek a szélsőségek, amik hiába élünk mi nagyon egészségesen, nagyon ügyes, nagyon okos ugrifüles módjára, akkor is egy ilyen egetrengető kánikula, amit mostanában itt kis hazánkban is nem kevésszer tapasztalunk, ugye, hogy egyszer csak jön a kánikulariadó, ez óhatatlanul megemeli mondjuk a pita dósát a szervezetbe, ugye a tüzes dósát, egy külső tüzes elem, az a tüzes dósát fogja fokozni a szervezetbe. Ugye nem véletlenül jönnek belőle ilyen problémák, hogy hőguta, ájulás, ugye fölforr az ember agyvize, ez egy szó szerinti történet. És akkor nekünk tulajdonképpen ugye a saját testtípusunk ismeretében, meg ezeknek a környezeti tényezőknek az ismeretében, ugye az ájurvéda azért ad egy csomó ilyen kis trükköt a kezünkbe, hogy ha tudjuk, hogy meleg van, akkor például fogyasszunk olyan ételeket, amiknek hűtő energetikája van. A gyümölcsök nagy része hűtő energetikával rendelkezik, a saláták, mivel nyers ételek hűtő energetikával rendelkeznek, de vannak külön anyagok, ugye a tejtermékek nagy része, ugye a joghurt, tehát aki Indiába járt, vagy ismeri ezt a kultúrát, az tudja, hogy ugye ott egy közkedvelt frissítő a lasszi, ami egy ilyen félig vizes, félig joghurtos, néha gyümölcsös verziója ennek a nálunk ismert ilyen tejturmix-szerűségeknek, ami konkrétan egy hűtő hatással rendelkezik, tehát az ottani nagy melegekbe az ember fogyasztja ezeket a joghurtos frissítőket, és nem fog hőgutát kapni, hiszen a benne lévő anyagok azok visszahűtik a szervezetet.
India azért egy nagyon meleg ország, tehát ott nyilván ezt azért gyakrabban alkalmazza az ember. Bár ugye, mivel óriási ország, ezért mondhatjuk azt, hogy annak is vannak azért hűvösebb területei, főleg a hegyvidékes részeken. De akkor ezek szerint az ájurvéda nem csak a helyi embereknek adott jó tanácsokat, hanem ezek univerzálisan alkalmazhatóak?
Abszolút, abszolút. Tehát, hogyha nem mondtam a legelején, amikor azt mondtam, hogy ugye az ájurvéda az, az a szó összetétel, vagy az életről szóló tudás, akkor most hozzáteszem, hogy, hogy nagyon fontos érteni, hogy igaz, hogy Indiából jött el, igaz, hogy, hogy ott lett ennek egy komolyabb kultúrája, ugye ott maradt fönn. De azt gondoljuk, hogy ez az egész emberiség számára szóló tudás. Tehát teljesen mindegy, hogy mi Afrikában élünk, vagy Európában, vagy melyik kontinensen. Az, hogy nekünk lesz prakritink, tehát egy személyes testtípusunk, meg hogy a finom működését a szervezetünknek azt a dúság fogják irányítani, ez mindenkire igaz. Tehát ez nem változott. Van egy ilyen klasszik tanmeséről, ugye, hogy megkérdezi egyszer a mestert, a tanítványa, hogy hát egy ilyen nagyon ősi tudás, az, az miért gondoljuk, hogy a modern világunkban érvényes, és akkor megkérdezte a mester, hogy szerinted a nap változott az elmúlt több ezer év alatt? Hát nem, a nap az nem változott. És akkor szerinted mondjuk az emésztőrendszered változott? Hát nem, az nem. Szerinted a veséd az másik helyre került? Nem, az se került. Akkor miért nem működne az ajurvéda? Tehát, hogyha ha az alapvető körülmények, meg az alapvető helyzetek, meg mi magunk, mint emberi lények, azért annyit nem változtunk az elmúlt 5-10 ezer évben, akkor miért ne lennének rá igazak ezek az irányelvek? Hát tudom, meg nem beszélve, ugye, hogy van szerencsém gyakorlatból látni, hogy működik a mai társadalomban, sőt, ugye, nagyon-nagyon nagy kapaszkodót jelenthet a modern világunkban, hogyha ezekkel tisztában vagyunk.
Most mondtál egy pár példát a nyári praktikákra. Mondanál most egy pár példát arra is, hogy mit csináljunk, hogyha nagyon hideg van, akkor milyen ételeket érdemes fogyasztani?
Persze, hát ugye az ajurvédának egy külön kis fejezetem, kis nagy fejezete szól magáról az évszakok szerinti váltakozásról, és hogy, hogy hogyan kell ezt szerint élnünk, de hát most így rövidítve akarom mondani, akkor az alapja az, hogy, hogy kicsit fordítva van, mint a nyugati kultúrában. Ugye a nyugati kultúrában azt gondoljuk, hogy ha tavaszon, akkor ott rögtön biciklire pattanunk, és azonnal sportolni kezdünk, diétázunk, hogy beleférjünk a fürdőruhánkba, és bla bla bla. A ajurvéda kicsit fordítva látja, azt mondja, hogy nyáron kéne kicsit többet pihennünk, mert az egy nagyon megerőltető a szervezet számára a hőség, és télen a hidegbe kéne több durva fizikai munkát végezni, ott lehetne ilyen nehezebb sportokat csinálni, súlyzós edzéseket tartani, nehezebb ételeket enni. Tehát, hogy mi azt hiszem kicsit fordítva csináljuk ezeket a dolgokat, de hogy ez például mindenféleképpen egy trükk arra, hogy, hogy a téli hónapokat jobban átvészeljük, hogy ott lehet ugyanúgy nagy sétákat tenni az erdőben, meg ugyanúgy elmenni, és tényleg nehezebb sportokat csinálni, illetve hát a fűtőfűszerek, meg a fűtőgyógynövények ugye az alapja a téli életnek, hogy ne legyenek problémáink. Ugye nem véletlenül, hogy a nagymamáink is ilyen mézes kalácsfűszerkeveréket télen használtak, és nem nyáron, mert ezek a mindezek, azok a fahéjas, szegfűszeges, ilyen szerecsendiós és hasonló fűszerekkel rendelkező sütik ezeket, ha megfigyeled, akkor mindig a téli időszakban voltak. Nem véletlenül ezeknek a nagy része fűtőfűszer. Tehát azok olyankor télen egész egyszerűen ezeket a gyógynövényeket, meg ezeket a fűszereket vesszük többet elő, meg hát ott mondom lehet nehezebb ételeket enni, csak utána nehezebb ételeket le is lehet mozogni, és akkor nem lesz annyira megterhelő a szervezetnek ez a nagy hideg.
Jó, hát ne ragadjunk le azért az évszakoknál, mert ugye az alapvető kérdés a betegségekről szólt, hogy hogyan befolyásolják a dósák a betegségeket, vagy a betegségek a dósákat?
Hát van egy ilyen alap, hogy minden egyes dósának van egy székhelye a szervezetünkön belül. Ugye a váltadósának a legjellemzőbb székhelye az a vastagbél rész. a pitának, elsősorban a vékony bél és a gyomor alsó traktusa, a kapának pedig a gyomor felső része, illetve ezek a felső légúti részek, meg tüdőtől fölfelé. És az a maga a mechanizmus, ahogy elindul ez a harmóniátlanság a szervezetben, hogy amikor először kibillenünk, akkor mindig a székhelyen elkezd ez az adott dolsa felszaporodni. Ezt nagyon egyszerűen tudjuk mi magunk is magunkon megfigyelni, hogy ugye a váta, ami levegős anyag, ugye mondtuk étellevegő alkotja, az, amikor a székhelyén kezd el felszaporodni, tehát a vastagbélrészen, akkor ott egy ilyen gázos szogás fog létrejönni. Amikor a pita szaporodik föl, akkor az nagyon sokszor jár gyomorsav túltengéssel, mert azok a tüzes anyagok, ha megfigyeled, akkor vannak ilyen élelmes, kötekedő tanítványok, akik rögtön megkérdezik ma az elején, hogy hát hogy lehet az, hogy a pita az tűz, meg víz, és akkor az nem oldja ki egymást. Uh-huh. És erre nagyon jó példa a gyomorsav, hiszen a gyomorsav az egy likvid anyag, ugye egy folyadék, ami a víznek a tulajdonságait magába hordozza, de közben sav, tehát azért ez egy kőkeményen maró anyag. Tehát ez a tüzes tulajdonságok is benne vannak. Tehát nem véletlen, hogyha egy pita túlsúly keletkezik, akkor például megjelenhet egy ilyen gyomorsav túltengésbe. Ugye a kapa, amit más néven meg flegmának is szoktak mondani, hiszen ez egy ilyen sűrű, hideg, rideg, váladékszerű dolog. Az nem véletlen, hogy amikor egy ilyen kapa túlsúly jelentkezik, nagyon sokszor jelentkezik felső légúti ilyen váladékos tünetekkel együtt, nátha például. Tehát ezek az elsődleges jegyei. Nagyon sokszor még ezt nem nevezzük betegségnek, hiszen na, tisztunk rá egy kis szódabikarbonát és elmúlik a gyomorsavunk, de annak mindenféleképpen már a jele, hogy ez az adott tolsa túlszaporodott. Hogyha azt ott tudjuk kezelni, és már ott harmonizáljuk a dósát, hogy ne szaporodjon még tovább, vagy ne legyen még túlsúlyba, akkor megoldottuk a problémát. Ha nem oldjuk meg, akkor viszont kénytelen lesz elhagyni a székhelyét, és elvándorolni tulajdonképpen a testen belül. Hogyha meg szétszóródik, akkor sokszor megül olyan szöveteken, olyan szerveken, ami már nem az ő felségterülete, már nem az ő funkcióját, nem neki kell ott ellátni feladatot, és akkor ebből ugye így is hívjuk, hogy diszfunkciók lépnek föl a szervezetbe, amikor megint nincsenek megfelelően kezelve, akkor konkrétan a betegségek kialakulásához fog vezetni.
Tehát ezek az első tünetek, amiket most mondtál, ugye, ha jól értettem?
Hát azt mondjuk hivatalosan, ugye, vagy tradicionálisan, hogy 6 lépcsőfoka van ennek a betegség kialakulásának, és akkor ez így kezdődik, ahogy mondtam, hogy először a székhelyén fog megjelenni, és akkor a 6 lépcsőfok alatt szépen eljut odáig, hogy felgyülemlik, utána elvándorol, szétszóródik, megtapad valami más szöveten, ami nem az ő helye, és akkor azzal már ki is alakult a végére a 6. lépcsőfoknak maga a betegség, amikor így elárasztja az egész testet.
És ezekre az első lépcsőfokokra tudnál esetleg tipikus gyógymódokat adni, ami biztos, hogy...
Hát igen, mindenki... például, ugye mondtuk, említettük ezt a puffadást, ez egy komoly probléma napjainkban, hiszen ugye nem megfelelően étkezünk, nem megfelelő helyen étkezünk, nem megfelelően rágunk, nem megfelelően nyelünk, tehát hogy ebből az első, az mindig az emésztési problémák lesznek. Ugye látjuk sajnos a gyógyszerreklámokból is, hogy mennyiféle fajta puffadásos módszer van. Az ajurvédának az egyik legegyszerűbb módja az megint a teáknak a használata, talán a legegyszerűbb az pedig az édeskömény teának a használata. Az édeskömény az egy nagyon áldásos növény, különben nem csak azért, mert a magyar népi gyógyászat is alkalmazza, könnyen megtermeszthető Magyarországon, arról nem beszélve, hogy már csecsemőkortól lehet adni.
Igen, ezt a kismamáknak szokták is javasolni. Így
van, mamák is ihatják, meg kinagysegítésben a kisgyerekeknek is tudjuk adni, mert egy ilyen ártalmatlan növényke. De a plusz érdekessége benne, hogy azok közé a nagyon-nagyon ritka gyógynövények közé tartozik, amit úgy hívunk, hogy tridósás gyógynövény, ami azt jelenti, hogy mind a három dósát harmonizálja. Tehát nem csak a vátára lesz egy ilyen levegőtlenítő hatása, vagy vált a harmonizáló hatással, hanem amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy melyik dósa tolódott el, mert ugye még csak kezdők vagyunk a jurvédával, és érezzük, hogy fáj a fejem, vagy fáj a gyomrom, de nem tudom pont meghatározni, hogy melyik dósát kell harmonizálni, akkor azért ezek a tridósa növények nagyon jó szolgálatot tesznek, hiszen végül mindegy is. Megiszom, és harmonizálni fogja bármely problémával állunk szemben. Ugye a pitánál ugyanígy van, csak ott pita csökkentő gyógynövényeket fogunk használni, az egyik ilyen legegyszerűbb, szintén Magyarországon termő növényük, ugye a mentafélék, szinte mindegy, hogy borsmenta, vagy fodormenta, macskamenta, ananász, illatú menta, már annyiféle menta növény van, de ők mind ilyen nagyon jó hűtőenergetikával rendelkeznek, és akkor a pitát könnyű visszahúzni. De ugyanilyen hűtőenergetikája van mondjuk a rózsavíznek. Tehát klinikai körülmények között egy pita fejfájást szoktak rózsavízes borogatással csökkenteni, hogy fejünkre rakunk rózsavizet, de ugyanígy mondjuk egy rózsavízes limonádéval szintén lehet hűteni vissza, harmonizálni a pita dósát. Úgyhogy persze van egy csomó megoldás, meg egyszerű praktikák. Ugye a kapának is megvannak a saját gyógynövényei, de például a kapáknak is nagyon jók a mentafélék, tehát ebben ugye nekem, aki pitakapa alkat vagyok, ez egy ilyen non plusz ultra gyógynövényem, hiszen mind a két dósának kedvező lesz. De nagyon jó a kapára a mustárnövény. Ugye olajak közül szinte csak a mustárolajat használjuk a kapa visszahúzására. Hát, hogyha meg már tovább megyünk egy kicsit, és nézzük a tradicionális gyakorlatot, akkor ugye ott vannak az olajos masszázsok, meg masszázs technikák, amik meg hát ugye kifejezetten erre szolgálnak, hogy a nem harmóniában lévő dósát azt szépen harmonizálja.
Tudsz még esetleg mondani ilyen tridósás növényeket?
Nincs sok.
Szerintem.
Nincs sok, de biztos, hogy ide tartozik a sáfrány, ide tartozik a rózsabimbó, ugye az említett édeskömény. Mennyi jut hirtelen eszembe, nincs belőlük igazán sok.
Ezt mindenki tudja otthon használni.
Igen,
ha valami probléma van.
Abszolút, bónusz plusz.
Hát eddig nagyon... praktikus jó tanácsokat hallhattunk, és emellett a tudásunk is sokat gyarapodott. Az előző részben beszéltünk arról, hogy mi van, amikor kibillennek a dósák, tehát valamilyen diszfunkció vagy betegség indul el, keletkezik a szervezetünkben, és az időjárásról, illetve a stresszről volt szó, de van esetleg még olyan tényező, ami hathat ránk. Esetleg, ahogy beszéltél itt az előző adásban, még akkor eszembe jutott, hogy ugye az ember, ahogy öregszik, látja a testén is a különböző változásokat, és ahogy elemezted a váltapitt, a kapha jellemzőit, úgy az jutott eszembe, hogy hát igen, lehet, hogy valaki gyerekkorban ilyen és ilyen adottságokkal rendelkezik, de mire idős lesz, addigra egészen más szimptomákat látunk rajta, hogy lehetséges az, hogy életkor szerint is változnak ezek a dósák, és ha igen, akkor mire kell odafigyelni elsősorban?
Hát van az életkornak egy ilyen, ugyanilyen ilyen hármas leosztása, ami az úgy van konkrétan, hogy ugye gyerekkor az mindig egy kapás időszak, tehát amikor egy csecsemő megszületik, akkor ilyen kis babahály van benne, meg ilyen kis pufók, és akkor ez így hozza ezeket a kicsit kapás jellemzőket. Ugye a felnőtt kor az egy kicsit ilyen pitás, tüzesebb, pörgősebb, ugye ott házasodunk, munkát keresünk, megcsináljuk a dolgunkat. És akkor az időskorral pedig jön egyfajta váltásodás, tehát nem véletlen, hogy azok, akik megélik az ilyen 80-90 évet, elég ritkán látunk olyat, hogy nagyon-nagyon extrém kövér lenne, mert általában ott mindig a lesoványodás jön, ott az elgyengülés jön, ott elkezdenek már a szövetek egy kicsit így hát váltásodni, tehát elgyengülni.
Meg száradni, ugye azt látjuk.
Így van, tehát az életnedvek azok így tűnnek el egy kicsit a testből, de azért azt, amit mondtál, azt egy kicsit hadd száfoljam meg, mert mert közben meg azért olyan nagyon-nagyon nagy különbséget nem lenne szabad, hogy mutasson a testünk, a gyerekkori képletünkhöz képest. Ugye ezt az ajurvédában úgy mondjuk, hogy van egy prakritink, ezt már mondtuk, ugye ez a született testtípusunk, ez az, ami a nekünk ideális dósa összetétel tartalmazza, és van egy úgynevezett vikrutink, amikor nagyon eltérünk a gyerekkori tulajdonságainktól, de az már nem a mi harmonikus testtípusunk, hanem vagy betegség, vagy trauma, vagy valami okán folytán megváltozik a testtípusunk, ugye ilyen nagyon sokat látunk, de ez nem a harmonikus állapotunk, tehát amikor ajurvédával kezelünk, vagy orvosok ugye pancsakarmát végeznek, akkor ott mindig az a cél, hogy a prakritire visszaállítsuk a testünket, ami egy ilyen vikruti állapotba került, ha ez így érted.
Igen, nagyjából. És mi az, ami még ezen kívül tudja befolyásolni a dósákat? Vannak esetleg olyan érzelmi behatások, amik hatással lehetnek el?
Igazából nagyon sok minden el tudja tolni a harmóniát a szervezetünkbe, tehát dósánként lehet ezt vezetni, hogy ugye az első mindenhol az, hogy a táplálkozás, ha nem megfelelő a saját testtípusunknak, mert nem megfelelő táplálkozást tesszük, akkor ez már egy ilyen zavaró tényező lehet. Tehát a váltáknál a diétát, az mindig vicces, amikor ugye nyugati fiataloknak tanítunk ajurvédikus táplálkozást, hogy a diéta, annak semmi köze nincs ahhoz, amit nyugaton diétának nevezünk, mert a válta diéta az egy ilyen nagyon nehéz, zsíros, vajas, tejszínes, sűrű dolog, hiszen ott a pont az a feladat, ugye, hogy egy nagyon levegős elemet azt földeljünk egy kicsit elnehezítsük, egy kicsit visszahozzuk, egy kicsit föltápláljuk, ugye a váltákat mindig szinte minden szövetét táplálni kell, és azért nekik pont a diétájuk az egy ilyen nagyon tartalmas, nagyon tápláló diéta. Amikor egy válta nem eszik megfelelően, vagy nem eszik meg, tehát például kitalálják, ugye, hölgyek nyugaton sűrűn ezt a hülyeséget, hogy majd ők akkor mától csak salátán élnek, a váltának nem lehet csak salátán élni, mert nem tud nem elváltásodni tőle, hiszen neki se a nyers, se a hideg ételek nem lesznek kedvezőek, még akár nyáron sem feltétlenül. És akkor ez már okozhat egy ilyen problémát. De mondjuk náluk a leg elképesztőbb nekem az volt, mikor tanultam az ajurvédát, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem is gondolna az ember, hogy például az utazás váltásít. Tehát mindegy, hogy te biciklivel utazol, vagy repülőgéppel, vagy vonattal, vagy teherautóval, ha neked van egy olyan napod, vagy egy időszakot, ahol hosszabban kell utaznod, az nem tud nem váltásítani. És akkor ilyenkor ajánlja az ajurvéda, hogy úgy készülje, hogy mindegy, hogy milyen prakritid van, hogy milyen testtípusba tartozol, de azokban a napokban, amikor mondjuk te egy utazásnak vagy kitéve, ugye, mert ott a kis bakták még mennek Indiába, akkor az egy hosszabb út, az egész napod rá van szemve, akkor ott érdemes egy válta diétát követni, tehát egy ilyen kicsit tartalmasabb, kicsit fajsúlyosabb, és keveset többször enni, hogy nem megterhelni a szervezetet egy nagy adaggal,
egész sok-sok. Egész
de pici-pici adagokban viszont tartom a sételt, mert akkor ez segít majd harmonizálni, hogy maga az utazás, aminek ez a természete, hogy váltásít, ne váltásítsa a szervezetünket.
Tehát ne vigyünk salátát magunkkal, mert csak
szerintem ne. Az szerintem ne vigyünk se hideget, se nyersételt utazáshoz, mert nem. Az ajurvédikus szempontból nem ez lesz a megoldás. De a másik ilyen példa, vagy extrém példa, hogy a gyászváltásít. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amit nem tudunk kikerülni. Tehát sajnos csak életkor kérdése, hogy előbb vagy utóbb szembe találkozunk azzal, hogy valakit elveszítünk a környezetünkből, és itt megint mindegy, milyen filozófiával rendelkezünk, mindegy, hogy mennyire vagyunk tudatosak, jogázunk, nem jogázunk, emberek vagyunk, tehát egy ilyen élményanyag, az nyilvánvalóan megviseli az embert, és akkor ez megint egy ilyen váltatósúlyhoz fog vezetni. De ilyen például az álmatlanság, tehát amikor nem tudsz aludni, megint van egy csomó ember, akinek akár a munkája, vagy kismamáknál, amikor a gyerek ugye 2 óránként kell szoptatni, vagy éppen hasfájós és non-stop sült. Tehát vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor nem tud aludni megfelelően. Ez megint egy olyan szituáció, ami a szervezetbe a váltát sajnos túlsúlyba fogja hozni. De ugyanúgy megvannak a pitadósának is ezek a... Ugye ők se bírják a stresszt, meg a nyomást. Tehát nekik is ez egy ilyen plusz tüzes szituáció lesz. Ugye a konfliktus, a pitáknak van egy nagyon komoly megfelelési kényszere, ami lehet, hogy nem jó szó rá, de ez jutott pont az eszembe, amikor szeretnének kifele ők teljesíteni, jók lenni. Tehát egy ilyen munkahelyi konfliktus simán el tudja egy pitának a dósáját tolni. Na, nem megfelelően étkezik, ugye, amit mondtam, hogy sokszor ugye ilyen kicsit tüzes temperamentumok, és akkor bár nekik nem jók a tüzes fűszerek, de mégis így bevonzák, és akkor egy ilyen durva csilis étel, az nekik már is el tudja tolni a dósáikat. Ugye a kapáknál is megvan ugyanúgy, hogy nem alulmozgásos életmód, az csak emelni fogja. A kapák azok nem keveset alszanak, hanem sokat alszanak. Akkor nekik az lesz a kapásító, hogy ha többet alszanak annál, mint ami egészséges az ő számukra, akkor az tovább fogja ezt a dósát növelni. Szóval sok minden van, amire nem feltétlen gondol az ember.
És ajurvédikus szempontból hogyan tekintsünk a lébőt kurára például? Az is nagy divat manapság.
Hát én nem ajánlom azt, hogy ezt szakember segítsége nélkül csinálja az ember, az az igazság. Hogyha most nagyon-nagyon hiteles akarok lenni, akkor mert ebben is többféle fajta iskola van, de azt szoktuk mondani, hogy a váták az eleve nagyon nehezen viselik a böjtöt. Tehát, hogy a legtöbb kliensem az egy napot nem tudna végigböjtölni, hála Istennek, ezért nem is kezd bele ilyen önálló böjtölésbe. Azt mondja az ajurvéda, hogy ha kell valamilyen oknál fogva, tehát mondjuk egy orvos, terapeuta, vagy tényleg szakember segítsége mellett mégis ez lesz a megoldás, hogy neki böjtölnie kell, akkor is ilyen 1-3 napot böjtölhetnek összesen. A piták azok ilyen 5 nap, 1 hetet, a kapák azok, akik a legtöbbet böjtölhetik, de ők is csak ilyen 7-10 nap között. Tehát amikor már azt mondják, hogy ilyen 21 napot kell böjtölni ahhoz, hogy a máj méregtel legyen. Ezek azért veszélyes területek, és azt gondolom, hogy ezek semmiféleképpen sem ajánlhatók, főleg úgy, hogyha nem tudjuk, hogy pont milyen állapotban van az a test, milyen problémákkal küzd, ebből komoly problémák lehetnek. Nyilván amúgy a böjtöt egy nagyon jó dolognak tartom, főleg ugye, de az én alkatom engedi, hogy meg valami tudást azért felszedtem ahhoz, hogy ilyenbe belemerjek vágni, de semmiféleképpen sem gondolom, hogy irányítás nélkül ezt így magunktól ki kell találni, és akkor a tetejében rengeteg rossz példa van, hogy az ajurvéda szerint például ez, ami nyugaton nagy divat, hogy gyümölcslevekkel, meg préssel gyümölcslevekkel lébőtölünk, ezt nem is ismerjük szinte. De gyümölcsökkel nem bőtölünk. Ez a kettő, ez így kiszárja egymást tulajdonképpen. Most már oda bele sem megyek ilyenekbe, hogy 20%-os gyümölcslé, amit ilyen dobozban tároltak heteken keresztül, tehát ez aztán meg teljesen ellent mond azzal, amit a bőtölésről gondolok. Ha már minden áron, akkor teákkal, ásványvizekkel, esetleg zöldséglével, ha lehet, az is inkább ilyen főtt zöldségeknek a leve legyen. Tehát megvan ennek is azt gondolom, hogy hatásos és működő rendszere, de nagyban különbözik attól, mint amit látok, hogy gondoljuk ezt mi itt, hogy nekiállunk mindenféle gyümölcslével böjtölni.
Hát meg nem is gyümölcs, hanem ugye manapság egyre nagyobb divat ezeket a smoothie-kat készíteni, amik zöldségek és gyümölcsök keverékei általában, vagy citrusfélék és fűfélék és hasonlók egybe vegyítve, tehát ez...
És lehet, hogy egy egészséges embernek az jó, csak akkor sem gondolom, hogy hasonlít arra, amit az ajurvédában gondolunk, meg azt gondolom, hogy ott is nagyon komolyan kell venni, hogy zöldség, egy gyümölcse, nagyon ritkán párosítunk össze, tehát ez két külön anyag, és nem mindig lesz jó a hatás, hiszen nagyon könnyen összeerjednek egymással, akkor ott már sokkal több salakanyag tud fönnmaradni az emésztés után, abból ugye lesz az ama az a méreganyag, ami föl tud halmozódni a szervezetbe, és valójában az egész rendszer arról szól, hogy ha méreganyag halmozódik föl a szervezetben, abból jönnek a betegségek, hiszen azok fognak elsődlegesen arra rátenni egy lapáttal, hogy a dósák utána diszfunkciót mutassanak.
Hogyan lehet harmonizálni ezeket a túlsúlyokat, vagy a gyógyítani?
Hát alapvetően ugye azt gondolja az ajurvéda, hogy három fő alappillére van az egészségünknek, és akkor itt nyilvánvalóan a terápiáknak is az ugyanúgy a része. Az egyik ugye az ahára, az a testtípusunknak megfelelő egészséges táplálkozást jelenti, utána a vihára, ami a megint a saját alkatunknak megfelelő egészséges életmódot jelenti, és a végén ugye a harmadik fő pillér az az ósadi, ami a gyógynövények és gyógyhatású készítményeknek az alkalmazása, illetve a terápiák alkalmazását jelenti. Tehát enélkül a három nélkül nincsen sem egészség megőrzés, se pedig a szervezet harmonizálása. Ugye nem véletlenül a legelső a táplálkozás, mert azt gondoljuk, hogy a táplálkozás eleve az tartja fönn a testet. Az, amit magadhoz veszel, ugye megint neked nem kell magyaráznom, hogy miért van egyre több vegetáriánus nálunk is, meg mindenhol a világban. Mert igenis érezzük már azt, hogy amit eszünk, azok energiák, azok tápanyagok, és nem mindegy, hogy milyen típusú tápanyagot veszünk magunkhoz, hogy az csak egy durva fizikai protein, vagy van valami plusz egészségmegőrző energia is benne, ugye növényekkel, tejtermékekkel, gabonákkal, hüvelyesekkel, nagyon könnyű fenntartani a testet egészségben, csak ott is megint külön lesznek szedve, hogy mi az, ami kedvező egy vátának, mi az, ami kedvező egy pitának, mi az, ami kedvező egy kapának, de akkor is ezen áll vagy bukik minden, hiszen ennyire egyszerű a rendszer tulajdonképpen, hogy amit eszel, ahogy rágod, ahogy emésztesz, az fogja meghatározni azt, hogy mennyire tudod megemészteni, és mennyi salakanyag marad utána. Minél jobban megemészted, annál egészségesebb leszel, minél több salakanyag marad, annál több alma lesz.
Valahogy mindig visszakanyarodunk azért a táplálkozáshoz, úgyhogy én azt hiszem, hogy a három pillér közül ez azért a túlnyomó, amivel a leginkább legtöbbet foglalkozunk.
Mind a három elengedhetetlen, de hát nem véletlenül ez az első. Tehát nem lehet felcserélni őket. Nincs olyan, hogy ott sokat látok azért ilyet, hogy nem gondolom, hogy jól eszik. Ő is tudja, hogy nem eszik jól. Nem gondolom, hogy jól viszi az életvezetését. Ő is tudja, hogy nem eszik. De viszont nagyon sokat szokott teázni. És ez nagyon dicséretes. Csak nem tudjuk felcserélni a dolgokat. Tehát, hogy attól, hogy a teázik, hát csáj, nagyon jó. De hát attól még, ha a táplálkozással beviszel egy csomó rossz anyagot, vagy salakanyagot, nem megfelelő anyagokat, az ugyanúgy diszfunkciókat fog okozni a szervezetben. Ezt nem tudjuk kikerülni a táplálkozást, sajnos a ajurvédában ez van.
Jó, akkor a dósákkal folytatjuk innét, zene után.
Namaste, Narasimha. Rula dala dada ine Hiranya Kashipur Vakshaha Paratone Singho Yato Yato Yamitatone Singho Mahine Singho Hridayene Singho Hamadim Sharanam Prapadye.
Ez itt a Góranga, továbbra is a Védikus Kultúra magazinját hallgatjuk a Bánki Viktória ajurvéda terapeutával, természetes gyógymódtanácsadóval beszélgetünk, és a mai sorozatunkban elsősorban a dósákkal foglalkozunk. Az előző részben szó esett arról, hogy milyen fajta betegségeket okozhatnak a túlműködések, milyen diszfunkciókat figyelhetünk meg az egyes dósák esetében, illetve hogy mik azok a kiváltó okok, amik kibillenthetik az egészséges állapotból a különböző testtípusokat. És mindig azt látom, hogy ugye beszéltél arról, hogy három pillére van az ajurvédikus szemléletnek, és ahogy az előző blokk végén is mondtam, mindig azt látom, hogy visszakanyarodunk a táplálkozáshoz, hogy a három pillérből nekem úgy tűnik, hogy azért elsődleges szerepe van annak, hogy hogyan táplálkozunk. Tudnál leadni egy pár jó tanácsot, hogy mire figyeljenek a különböző testtípusú emberek táplálkozás során?
De ez megint ilyen példa. Példaképpen tudok mondani, ezről megint órákon el tudnék beszélni. De hogy persze minden alkatnak megvan az, hogy mire kell odafigyelnie. Tehát tulajdonképpen mindenki ehet minden ételfajtát. Ugye mondtuk, hogy gyümölcsök, zöldségek, hüvelyesek, gabonák, tejtermékek, olajok, olajos magvak, cukorfélék, ugye nagyjából ezek azok, amikben ez a laktovegetáriánus kultúra, amit a védikus kultúra mögött van általában képvisel, ugye az ajurvéda is, de mindenkinek más lesz. Tehát a váták például ehetnek ugye gyümölcsöt, főleg az édes gyümölcsöket, ugye az ízeknek is nagy szerepe van az ajurvédában, de nem ehetnek aszalt gyümölcsöt mondjuk egy váta csökkentő diéta alatt. Ez nem azt jelenti, hogy soha életükben, de amikor valami túlsúlyt mutatnak, akkor aszalt gyümölcsöt nem ehetnek, mert ugye az aszalt gyümölcs az egy szárított gyümölcs, ami száraz energiát fog tartalmazni, és a száraz testük is váltánknak, aminek mindene szárad. Szárad a haja, a körme, a bőre. Minden, ez nem lesz egy jó energetika. Tehát neki mindig az ilyen leves, nedves, szaftos ételek lesznek a jó. Ugyanígy azt tudjuk mondani, hogy nagyon vigyázniuk kell mondjuk a keresztes virágúakkal, miután azt is tudjuk, hogy a válták azok levegővételemből jönnek létre, tehát hogyha nekik túlsúlyuk van, az mindig egy ilyen levegősödés fog hozni a szervezetbe. Ezért könnyen érthető az, hogy azok a zöldségek, amelyek puffasztanak, mint a karfiol, a káposzta, a kelbimbó, brokkoli, ezek, tehát ezek keresztes virágúak, azok nem lesznek válta csökkentő diéta alatt kedvezőek, ugye egy válta szervezetre, hiszen pont, hogy puffasztanak, tehát levegősíteni fognak, ami ugye mi nyelvezetünk szerint egy váltásodást fog hozni a szervezetbe. De ugyanígy megvan a pitáknál, hogy ugye a piták, a tüzes testalkatúak, azoknál például azt mondja, hogy igaz, hogy nem az ajurvéda, hanem a hagyományos kínai orvoslás, nagyon leegyszerűsítve, hogy ne egyenek pirosat. És hogyha az ajurvéda ennél szerintem szofisztikáltabb, de ha megfigyeled, akkor nagyon-nagyon sok olyan étel, amit nem ajánlunk pita csökkentő diéta alatt, azok pirosak. Tehát az eper, a cseresznye, a retek, a paradicsom, a sárgarépa, a cékla, ezek mind valahogy ebbe a színvilág, ebbe a tüzes színvilágba tartoznak. De növényfajták szerint nézzük, akkor nekik inkább a csúcsorfélékre kell odafigyelni, tehát ez a paradicsom, burgonya, padlizsán, azok, amik nekik a tüzet könnyen emelhetik a szervezetükön belül, illetve hát, ahogy mondtam, a nagyon csípős fűszerek, meg a nagyon markáns ízű fűszerek, azok mind ilyen tűzemelő anyagok lehetnek a szervezetben. A kapátnak meg elsősorban ugye a hűtőanyagokkal kell ide figyelni, és ilyen például a tejtermékek nekik annyira nem lesznek kedvezőek, legalábbis egy kapacsökkentő diéta alatt. Miután ugye a tejtermékek nagy része az nyákosít, ugye mondtuk, hogy a kapa az, ez a flegma, ez egy ilyen nyákos anyag a szervezetben, és nagyon könnyen hoz hurutosodást, ödémásodást, nyákosodásokat a szervezetben, és ezért kerülniük kell a nyákkeltő anyagokat. Tehát mind a három túlsának nagyon szépen fölvázolható az, hogy igen, lesznek ételcsoportok, amik kedvezőek, lesznek, amik nem. Üvelyesekből például, ugye a váta alig ehet valamit egy váta csökkentő diéta alatt, hiszen ott a száraz babba megint ott van, hogy száraz, tehát az megint nem lesz jó egy ilyen nedvesítő diéta alatt, vagy tápláló diéta alatt, és ezért neki tulajdonképpen elsődlegesen csak a mungóbabot tudjuk ajánlani, ugye ezt a klasszikus indiai üvelyes félét, egy ilyen kis feles lencseszerűséget, mert nagyon-nagyon-nagyon könnyen emészthető, ugye nem kell beáztatni, 20 perc alatt ilyen krémlevessé szétfő, és akkor tulajdonképpen ez egy nagyon komoly fehérjeforrás vált alkatúaknak egy ilyen diéta alatt. A piták azok ehetnek ugyan száraz üvelyeseket, de nekik például a lencse konkrétan nem lesz megfelelő egy ilyen diétával, mindegy, hogy vörös lencse, barna lencse, hegyi lencse, milyen lencse, a lencse, az nem, az sajnos tüzesítő hatású. Lesz a kapáknak, meg megint lehet üvelyeseket enni, de nekik meg pont a csicseri borsó nem ajánlott. Tehát, hogy én azért szeretem ezt a rendszert, meg azért gondolom csodálatos dolognak, mert hogy annyi divat diéta megjelenik, és akkor mindig elmondják, hogy ú, ez ezért nem jó, meg ez meg azért nem jó, és akkor ezt így kell alkalmazni. Nem, alkatilag kell alkalmazni, tehát hogy nincsen sem baj a csicseri borsóval, mert hogy hihetetlen komoly fehérje és ásványanyag tartalma van. Ugye ez egy őszi ajurvédikus módszer, hogy gyerekeket úgy táplálnak, hogy 7 szem csicseri borsót adnak a reggeliük mellé, mert ez még egy felnőttnek is az egész napi protein adagját tudja pótolni. De ugyanakkor a kapáknak kapadiéta alatt nem jó. Nincsen baj a lencsével, de a pitáknak pitadiéta alatt nem jó. Tehát így ez a teljesen alkati, meg személyes kérdés.
Mint családanya nekem most az forog a fejembe, hogy akkor vajon hogy? Mondjad eltessem a családomat, hogyha mindenki más típusú főzzek le 6-7 féle ételt, és akkor mindenki azt választ, ami neki megfelel, vagy mit tudsz javasolni?
Jó, azért ennyire nem vészes a helyzet, mert reméljük, hogy a család az normális esetben egészséges, és akkor egészséges családban azért nem kellene ennyire komoly megkötéseket tenni, de az biztos, hogy ebben is vannak ilyen trükkök, hogy mondjuk, ha tételezzük föl, lenne 3 gyermeked, aki mind a 3 különböző típusba tartozik, akkor...
Vagy hét,
pláne. Akkor azért csak annyit kell tudni, hogy miből mennyit ehet az a gyerek ebédkor. Tehát az indiai vegetáriánus kultúra, vagy konyhaművészet azért is zseniális, mert ott azért nagyon-nagyon komolyan játszanak a fűszerekkel, meg a plusz hozzáadott anyagokkal. Tehát ma már pontosan tudjuk, ugye, laboratóriumi vizsgálatok után tudjuk mondani, hogy az adott fűszer az milyen típusú anyagokat, illóolajokat tartalmaz, és ez hogyan fogja segíteni a vele párosított vagy társított zöldségeket. De már nem kell megint messzire menni. Magyarországon ez ugyanígy volt. Tehát nem véletlen, hogy a nagyanyáink a káposztába köménymagot raktak, vagy mondjuk pont tárkonyt, a krumplihoz is ugye hozzátették mindkettőt, mert azok, amik nehezebben emészthetőek, fűszerek, azok ugye a gyógyövények, azoknak a segítségével sokkal könnyebben emészthetőek lesznek. Vagy ott van megint egy magyar recept, ami ugye nem a mi kultúránk része, vagy nem az ajurvédának a része, de egy szemléltető példának zseniális, hogy az uborkát tartjuk a leghidegebb zöldségnek, az szerintem érzi is rajta az ember, hogy belegondol, hogy, hogy az egy kifejezetten hideg étel az uborka. Most ehhez hozzárakunk meg egy kis tejfölt, egy uborka saláltánál, na és akkor annál hidegebb már nincsen. De mit csinált öreg anyánk? Rakott hozzá fokhagymát, ami nagyon erősen fűtőanyag, meg rakott hozzá paprikát, meg rakott hozzá fekete borssal még megszórta a tetejét, és akkor így együtt egy kiegyenlített ételt kaptak. Ez az indiai vegetáriánus konyha művészetben alap, hogy, hogy megnézel egy receptet, egy több ezer éves receptet, akkor úgy vannak kialakítva, hogy az adott zöldséghez, az adott szószhoz, ahhoz úgy rakják a fűszereket, vagy úgy rakják pont a joghurtot, vagy a tejszínt, hogy az így a végén egy kiegyenlített étel legyen. És ha ezt értjük, akkor végén látjuk, hogy egy kapa gyereknek nem fogunk tejfölt tenni a főzeléknek a tetejére, de a főzeléket megeheti természetesen. Egy vált a gyereknek meg oda fogjuk tenni azt a tejszínt vagy a tejfölt, mert neki dúsítani kell az ételeit. Hogyha feastbe gondolkodunk, tehát ilyen több ételfélés lakumába, akkor csak a mennyiségeket kell változtatni, hogy egy vált a gyerek az ehet több rizst, a kapa gyerek abból kevesebbet. Az egyik ehet több szabcsit, a másik kevesebbet. Az ehet lehet több csatnit, tehát ilyen fűszeres édesmártásokat, a másik meg abból a legkevesebbet. Tehát igazából csak a mennyiségeken, ha változtatunk, hogy mi van az adott személy tányérjen, akkor azért nem egy olyan ördöngösség, hogy ugyanazt az ebédet teszi mindenki, csak apa ebből egy kicsit többet, anya abból egy kicsit kevesebbet, és akkor a gyerekek is alkatuknak, életkoruknak megfelelően, mert szerintem egy gyereket sosem kell diétáztatni feltétlenül, csak egészséges ételekkel kell táplálni, és akkor nem lesz probléma.
És mondjuk arról mit gondolsz, hogy és sokszor az emberek megröpönyödnek azon, hogy hát magyar emberek, hogyha vegetáriánusok lesznek, akkor nekik miért kell elkezdeni követni mondjuk indiai recepteket, mert ugye az a vegetáriánus konyhaművészet Indiában áll talán a legmagasabb fokon, hogy az indiai ételek általában nagyon csípősek, nagyon fűszeresek, holott mi Magyarországon nőttünk föl, és a magyar testberendezkedésünk az arra való, hogy itt ugye a hagyományos magyar ételek, azok is általában vagy csípősek, de jó zsírosak, az biztos, hogy ennek van-e valami jelentősége, hogy éppen melyik földrészen élünk, az szerint van-e valami kívánalom, hogy mi a legideálisabb
táplálkozási szokás. Maga az alkat az megfigyelhető, hogy különböző területeken különböző alkatok lesznek jellemzőekben. Pont itt Európa közepén annyira vegyes felvágottak vagyunk, hogy ez annyira nem biztos, hogy jó példa. De mondjuk megnézed az ázsiai népeket, akkor nagyon sokszor látjuk köztük azt, hogy ilyen alacsonyabb, vékony testű, általában ilyen kicsit sárgásbőrű emberek, könnyű csontozattal, könnyű izomzattal, sokszor azt látjuk, hogy innen nézve kicsit olyan gyerektestűek. És ez egy klasszikus váltalkat le van írva. Tehát biztos, hogy Ázsiában nagyon sok váltalkat van, de az alacsonyabbul jellemzően. Ha elmész mondjuk az afrikai egyes országokban, ahol vannak ezek a nagyon magas, szikár, tényleg ilyen, olyan, mint a ketté törne, olimpiákon lehet látni, ha ilyen futókat, azok is váltalkatóak, csak azok a magas váltákat fogják képviselni. Hogyha megnézed az ilyen, mit tudom én, viking népeket, ugye, ahol ez a rőt haj, rőt szakál, fehér bőr, kis szeplővel, azok között biztos, hogy nagyon-nagyon sok volt, skótok között nagyon sok a pita alkat, tehát látszik a vörös hajukon, meg a fehér bőrükön. Tehát, hogy egy szempontból persze, hogy nem, nyilván nem lehet általánosítani, de vannak a nemzeteknek sajátosságaik, ami ugyanígy prakritire lehetne bontani, és ehhez képest nyilván megvannak a saját ételeik, amik ott teremnek. Én azt gondolom, és az ajurvéda is biztos vagyok benne, hogy ez egy irányelve, hogy mindig az a legjobb, ami ott terem, ahol vagy. Tehát, hogy nekünk nem kell feltétlenül okrát tennünk, vagy karellát, mert az nem a mi zöldségünk. De ettől miért ne követhetnénk olyan recepteket, amik ősibbek és nagyobb tudással rendelkeznek, mondjuk, mint ami ránk maradt, hogy egy olyan fűszer összetétel legyen benne, amivel egy jó kis ilyen zöldséges, mártásos szabdzsit elkészít az ember. Szerintem ez nem probléma.
Tehát akkor nyugodtan maradhatunk a paprikás krumpli és
gyemege uborka. Nézzük meg, hogy az nekünk jó-e. Tehát nem a paprikás krumplival van a gond, hanem azzal, hogy ezt ne egy pita alkató egyen, mert se az olajat, se a hagymát, se a paprikát, se a krumpli nem lesz az ő anyaga. Tehát egy pita alkató ne egyen feltétlen paprikás krumplit, mert nem az ő étele. Na most minden áron egy válta szeretne, akkor neki meg az lesz, mert ez egy nehezebb, olajosabb, fűtőfűszeres, csucsorféléből készül, azt ő megeheti bátran. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar konyhával önmagában nincsen semmi gond. Most erről megint egy egész adást végig tudnék beszélni, hogy én nem azért lettem vegetáriánus, mert én ugye nem tudom, indiai kultúra, meg a ajurvéda, meg váó, hanem én azért lettem vegetáriánus, mert az én nagymamám egy sárközi nagyika volt, és sárközben tartotta azt a szokást meg a 70-es években is, hála az én drága nagymamámnak, hogy hétfőtől szombatig nem volt húsétel az asztalon. Vásár és ünnepnapokon volt húsétel az asztalon. És ő egy hihetetlen komoly konyhát vitt, amiben megvoltak a társítások, meg megtartotta, hogy itt a hétfőn leves nap, szerdán tészta, ahogy ez régen a népi kultúrában mindig is ismert volt. És azért nagyon jó főzelékeket, nagyon jó leveseket, meg isteni süteményeket ettünk, mert nem volt benne hús. Én azért lettem vegetáriánus, mert engem így nevelt a magyar nagymamám. És hogyha ugyanezeket ennénk, amiket Magyarországon 100 évvel ezelőtt tettek, jó kis, vittem én, legényfogó levest, ami ugye zöld bab leves túró gombóca, kapros túró gombóca, hát ezek tökéletes magyar ételek, és nem tudod rá azt mondani, hogy egészségtelen, mert nem egészség.
Hát én azt hiszem, hogy megállapíthatjuk, hogy ez nem egy misztikus tudomány, ez az ajurvéda, hanem igencsak kézzel fogható.
Én is azt gondolom.
Tanácsokat ad. Egyébként Indiában csak ajurvédikus gyógymódokat használnak, vagy ott elterjedt ez a nyugati orvoslás is?
Természetesen, ugye főleg az angol jelenléttel abszolút megjelent a nyugati orvoslás, sőt, tehát nagyon komolyan fejlődik ott is, de ne felejtsük el, hogy ez is sokkal több ágba ott vannak, tehát a legkomolyabb homeopátiás orvosok azok indiai orvosok, már hozzák ezt az ajurvédikus tudást, és ez elegyítve homeopátiával például nagyon komoly tudósokat hoz, de azért azt gondolom, hogy vidéken, vagy legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom, hogy vidéken mindenhol vannak ajurvédikus orvosok és ajurvédikus rendelők, vagy nem is rendelők, hát ezek ilyen kis bódék, tudod, oda mész, és akkor van egy csomó ilyen kézzel pörgetett kis bogyó, amikről csak ők tudják, hogy mi van benne. Viszont annyira komoly módon gyógyítanak vele olyan betegségeket, amiket itt nem hozzá se tudunk szagolni szinte, hogy elképesztő. Tehát maláriás lett egy barátom, és 48 óra alatt, úgyhogy a komoly váltólázból, hogy már szinte nem volt eszméleténél, odáig, hogy saját lábán teljesen gyógyultan állt és ment, ezt 48 óra alatt érte el, Közép-Indiában, egy faluban egy ajurvédikus doktor bácsi, aki mondom, ilyen konkrétan kézzel gyúrt kis bogyókból így adott 5 félét, mondta, hogy az egyiket vegyük be joghurttal, a másikat mézzel, a harmadikat meleg vízzel, és akkor konkrétan 2 napig így ápoltuk a fiút, és teljes mértékig felgyógyult a maláriából 2 nap alatt, úgyhogy hát a mai napig tudjuk bizonyítani, hát ott vannak a számítógépes vérleletek arról, hogy komolyan pozitív lett a vérképe maláriára. Úgyhogy ők nagyon értenek, főleg azokhoz a betegségekhez nyilván, amik ott jelen vannak, hiszen az az ő területük. Úgyhogy én ezt mindenkinek javasolni tudom, el akar menni Ázsiába, és ott mégis bekap valami betegséget véletlenül, akkor nem is kell problémázni, próbálkozni az itthonról hozott gyógyszerekkel, be kell menni az első ilyen helyi gyógyítóhoz, mert ők ezt nagyon tudják, amik ott vannak baktériumok, meg ott vannak problémák.
Igen, ezt magam is tapasztaltam, amikor Indiában köhögni kezdtem, és az összes köhögésre vitt gyógyszeremet végigpróbáltam, egyik sem működött, és aztán kaptam 3 apró, pici, fekete bogyócskát, és mondták, hogy ha ez nem működik, akkor semmi, és a harmadik után semmi bajom nem volt.
Igen, hihetetlen tudás van azért ebben, és én azt gondolom, hogy ez nagyon csak a javunkra válik, hogyha ezt elsajátítjuk, és az, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy egyre több olyan törekvés van. Ugye pont az előző adásban említettem a David Frohlynak meg a Vasant Ladnak a nevét, aki 2 nagy ajurvéda orvos itt nyugaton, és ők csináltak egy olyan könyvet, aminek gyógynövényjóga a címe, különben most jelent meg újra kiadásba, évekig nem lehetett kapni, de most megint kiadták, ami már a nyugati gyógynövényeket rendszerezi, ez szerint az ajurvédikus tudás szerint, tehát végre megkaptuk a kezünkbe azt ezzel a könyvvel, meg ezekkel a kutatásokkal, hogy a mi gyógynövényeinket tudjuk használni, tehát egy citromfüvet, egy mentát, egy kakukkfüvet, egy borsfüvet, egy levendulát, egy rozmaringot tudunk úgy használni, hogy lehet pontosan tudni, hogy milyen hatással van a dúsákra, hogy milyen energetikája van, és hogyan alkalmazzuk.
Köszönöm, akkor ez egyben egy könyvajánló is volt így az adás végére. Köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon valószínűnek tartom, hogy a sorozatunk következő része a táplálkozásról fog szólni, hiszen azért rengeteg a kérdés, és hát közel sem merítettük ki a témát, úgyhogy akkor a következő adásunkra is sok szeretettel várjuk a hallgatókat. Addig is mindenki legyen boldog. Kóranga!
Kóranga!